A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Úgy ajánljuk önmagunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, éhezésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, kinek tartjuk magunkat? Hogyan tekintünk vissza eddigi életünkre? Miben határozzuk meg az életünk értelmét? Hogyan értékeljük a hivatásunkat? Fontos kérdések ezek, hiszen egyszer meg kell állnunk az Isten színe előtt és számot adni az életünkkel, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre. Az apostol a korintusiaknak válaszol erre a kérdésre, úgy ajánlja magát és a vele lévőket a korintusiaknak, mint mindenben Isten szolgáit. És ez valóban egy kegyelmi ajándék, hogy Isten népe és az egyes hívő ember Isten szolgája. Mindenben, bárhol van, bármely feladatban Isten szolgái vagyunk, és örüljünk ennek, mert valljuk meg hálaadással az élő Isten színe előtt, hogy ez életünknek értelme, minden öröme és erőforrása. Hogy mi is elmondhatjuk az apostollal együtt, hogy mindenben az Isten szolgái vagyunk, az Isten szolgái lehetünk, hogy Isten arra méltatott bennünket, hogy eszközeiként használ bennünket az ő dicsőségére, sokak javára a magunk helyén. Gyönyörű ez az ige a felépítésében is, hiszen 3x9 jellemvonását adja annak, hogy milyen az Isten szolgája. Szinte lehetetlennek tűnő vállalkozás, hogy egy vasárnapi igehirdetésben ezt összefoglaljuk, mégis Isten szent lelkének vezetését kérve erre teszek kísérletet, hogy a 27 jellemzőből, hogy milyen Isten szolgája, egyet emelek ki, amely engem nagyon megszólított, de e köré csoportosítható a többi 26 is. Isten szolgái fáradoznak, mint fáradozók. Így mondja az apostol, és szíven ütött ez az egyetlen szó. Isten szolgái fáradozók. Isten szolgái Krisztus hitben fáradoznak, a mindennapokban, a hétköznapokban is. Most ugyan nyár van, sokan pihennek, nyaralnak, de az egy hét, két hét, kinek mennyi adatik, gyorsan lepereg, és visszatérünk a feladataink közé, a mindennapokban, nyár idején is a hétköznapokban, és jó ezt tudni, hogy Isten szolgájaként Krisztus hittel fáradozhatunk a magunk helyén. És ez a fáradozás azt jelenti, hogy Isten népe és az egyes hívő ember mindig odaadással, hűséggel, alázattal, az utolsó percig szent szenvedéllyel végzi azt a feladatot, vagyis Krisztus hittel, amit az Isten rábízott. És itt megint két jellemvonás, ami ehhez kapcsolódik. Virrasztásban és tűrésben, odaadással, hűséggel, alázattal, vagyis Krisztus hittel fáradozunk. Virrasztásban, mert annyi a feladata, valaki hűséggel, odaadással akarja végezni Krisztus hittel az Istentől rábízott feladatot, szolgálatot, annak nincs olyan sok szabad ideje. Az éjszakából is el kell venni, és igen, bibliai parancs a pihenés, és ezt tartsuk is be, mert aki nincs kifogva az igából, az nincs igazán befogva sem. De engedtessék meg egy abszolút szubjektív észrevétel, hogy én nagyon csodálkozom sokszor azon, hogy egyeseknek még mindig ebben a felgyorsult világban is mennyi idejük van. És már magam felé teszem fel a kérdést, hogy hát valamit én nem csinálok jól. Hogy nekem nincs idő, és az éjszakából is el kell venni, és nem magamról beszélek, de a mai igében megnyugtatott az Úristen, hogy csak így kell, csak így lehet, csak így szabad, virrasztásban, idézőjelben mondom, hűséggel, odaadással, alázatban, Krisztus hittel, és tűrésben, mert ezzel az odaadással nagyon sokan visszaélnek. És ezt is Krisztus hittel lehet elhordozni, kedves testvérek. És nem csak a mindennapokban fáradozunk Krisztus hittel, és megyünk a további jellemzőkre, hanem a határhelyzetekben, nem csak a mindennapokban, hanem a próbatételekben, a rendkívüli időkben sem csüggedünk el. Az apostol ezt így fejezi ki, hogy Isten szolgái vagyunk a szükségekben, amikor nem jól mennek a dolgaink. Így mondja, az éhezésben, a verésben, a bebörtönzésben. Isten kegyelme, hogy szó szerinti értelemben ezt nekünk még nem kellett megtapasztalni, de tudjuk, hogy vannak, voltak olyan politikai korszakok, sőt, a kereszténység ügyének életében, szolgálatában is, amikor ez nem csak átvitten, hanem szó szerint is értelmezhető. De azt tudjuk, hogy Isten az övéit nem terheli erő felett, nem terhel bennünket a rendkívüli helyzetekben sem hitünk felett, sőt, a rendkívüli helyzetekben arra az időre mindig ad felülről való erőt, hogy a szükségben, a nyomorúságban, a próbatételekben, a verésekben, a bebörtönzésekben, az éhezésben, átvitt vagy szó szerinti értelemben helyt tudjunk állni. Krisztus hittel fáradozva. A mindennapokban és a rendkívüli helyzetekben, ami azt jelenti, hogy fáradozunk, és valljuk meg őszintén, hogy elfáradunk. Sokszor elfáradunk. Ti is, én is. És Isten szín előtt ezt bevallhatjuk. Elfáradunk, de nem fáradunk meg. És olyan jó tapasztalni azt, és a személyes bizonyságtételem is, hogy napról napra megújul az Isten irgalma és az Isten kegyelme. Amikor este elfáradtam, és nem tudom, hogy hogyan lesz tovább, és hogy hogyan döntsek, hogy mit tegyünk, hogy mi lesz, és olyan kilátástalannak tűnik minden, és reggel felébredek, és magától megoldódnak ügyek, és ez a magától, ez a kegyelem, vagy látjuk a megoldást megerősödött hittel, mert napról napra megújul az ő irgalma, megújul az ő megtartó kegyelme, és megtapasztaljuk, hogy elfáradunk, de nem fáradunk meg, életünk utolsó percéig sem, mert a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Ez az első üzenet. Krisztus hittel Fáradozunk a mindennapokban, és a rendkívüli helyzetekben is, soha meg nem fáradva. És aztán a második 9 jelzővel az apostol arról szól, hogy Isten népe és az egyes hívő ember Krisztus hittel bármit tesz, mindenben, a Krisztus ügyében fáradozik. Direkt vagy indirekt módon a Krisztus ügyét képviseli. Isten ismeretét terjesztjük, annak az élő Istennek az ismeretét, aki teremtő és gondviselő Isten, aki Jézus Krisztusban megváltott bennünket, és aki Szent Lelke által élővé és hatóvá teszi hitünket és szolgálatunkat. A Szent Háromság egy örök, igaz Istent hirdetjük, és már mondom ezeket a jellemzőket, mert ha figyelmesen hallgattátok, akkor ott volt az igében, hogy az Isten ismeretét terjesztjük, a Szent Háromság Isten ismeretét, aki az egyetlen legbiztosabb igazság, és Isten igényén keresztül terjeszthetjük ezt az igazságot, hirdethetjük, élhetjük ezt az igazságot. Ez a legszentebb, a legbiztosabb ismeret. Minden más ismeret ebből fakad. És a tudománynak bármely felismerése, az embernek bármely ismerete csak akkor lehet áldott, ha az Isten ismerete ott van, mint biztos háttér. Ez az ismeret, ez az igazság, amely az igéből következik, amely Jézus Krisztusban megmutatkozott, aki az út, az igazság és az élet. Jelképesen ez a földgolyó tengelye. Az egész világ mindenséget ez az igazság tartja össze, hogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, emberi értelemmel fel sem foghatjuk, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mert emberi értelemmel, emlékszem, gyerekkoromban meditáltam ezen, hogy hát a világ végtelen, nem tudom elképzelni. A világ véges, mi van utána? Nem tudom elképzelni. Mert hát az Isten öleli magához és tartja egybe ezt a világ mindenséget az ő igazságával és szeretetével. Ez a legfőbb és legszentebb ismeret. Krisztus hittel az Isten Krisztusban közölt ismeretét hirdetjük. Az igéjén keresztül ezt az egyetlen egy igazságot. És kedves testvéreim, ne felejtsük el, egy nagyon fontos üzenetet kaptam, hogy ezt a vitathatatlan igazságot csak is krisztusi szeretetben hirdethetjük és közvetíthetjük. Hiszen az élő Isten és az ő igazságát, az ő ismeretét, az ő megváltó szeretetében mutatta meg a bűnös embervilág felé, felénk. Ez az evangélium, ez az örömhír. És Isten ismeretét, Jézus Krisztus evangéliumát csak krisztusi szeretettel lehet továbbadni, értitek? Tehát nem lehet tapintatlanul, nem lehet egy határon túl olyan intéssel tovább adni, amiben igazából a saját frusztrációnk, agressziónk és indulatunk van. Nem tudom elfogadni azt a kereszténységet, amely agresszíven akarja hirdetni Isten igéjét és kirekeszt másokat. Vagyis ebben a krisztusi szeretetben ott van az, hogy akik egyelőre nemet mondtak a mi ige hirdetésünkre és bizonyságtételünkre, mi azokkal is krisztusi szeretettel és reménységgel foglalkozunk, mert az Isten az, aki cselekszik. Nekünk hirdetni és továbbadni kell az Isten ismeretét, ezt a vitathatatlan és egyetlen igazságot csak is krisztusi szeretettel. És szól az apostol ezekről, mert azt mondja, hogy képmutatás nélküli szeretetben, szent lélekben adjátok tovább, az igazság jobb és baloldali fegyvereivel, Efézus 5.16, tehát a lélek, a szent lélek kardjával, és a védekezni kell a hit pajzsával. És hogyha ez a durva világ számára nem elég, akkor Isten majd cselekszi a többit, és Isten akaratára bízzuk magunkat. de másfajta kardhoz és másfajta pajzshoz nem nyúlunk. Értitek? Krisztus hittel fáradozunk, és ebben a fáradozásban mindenkor a Krisztus ügyét képviseljük, az ismeretet, az egyetlen egy igazságot, és csakis Jézus Krisztusban való szeretettel. És nem csak szeretettel, mert erről is szól az apostol, és ezt is elvégzi az élő Isten bennünk, hogy miközben az Isten ismeretét, igazságát, krisztusi szeretettel kommunikáljuk, közben bennünket gyarló embereket, és ez csoda, megint csak kegyelmi állapot, hitelesen tehetjük. Az újabb jelzők. Tisztaságban, jóságban, erőben. 4 héttel ezelőtt a konfirmáción szóltam erről, most nem akarok részletesen belemenni, hogy a hívő élet egyre inkább megtisztuló, feltisztuló élet, megszentelődő élet minden nyomorúságunk ellenére, és az isteni jóságot, nem a magunk jóságát képviselve, amiben ebben a durva, bürokratikus, elnézést a kifejezésért, de én egyre inkább így mondom, hogy elvaduló világban, mert vadulunk, ez látható, ez a jóság emberséget jelent, egy kedves mosolyt jelent ebben a pörgő, bedaláró rendszerben is, odafigyelek a másikra, a ránk bizottakra. És ebben a szelíd jóságban, szeretetben mégis erő van, hangsúlyozza az apostol, jóságban és mégis erőben. Isten szolgái vagyunk, Krisztus hittel fáradozunk, és Jézus Krisztus ügyét képviseljük igazságban, szeretetben és hitelesen. És a harmadik üzenet összekapcsolja ezt a kettőt, ezt a szolgálatot, ennek a szolgálatnak az e világban megélt kettősségét, majd megmagyarázom, mindig reménységgel éljük meg. Mert a harmadik blokk, a harmadik 9 jellemző az ellentét párokban mutatja be az Isten szolgálatának a jellemzőit. És azt kell mondanom, hogy ez a korintusi második levél egyik legemelkedettebb része. És pár perc türelmet még a meleg ellenére hadd kérjek tőletek, mert gyönyörűséges. Nem idézem fel mindegyiket, de a legfontosabbakat, és egy picit gondolkodjunk el rajta, valamelyikhez rövid magyarázó megjegyzést is fűzök. Dicsőségben, egyszerre dicsőségben és gyalázatban. Kell magyarázni? Hol fönt, hol lent? Egyszerre jó hírben és rossz hírben. Az egyházban, de a közéletben, a politikában, a világban mindenhol tapasztaljuk, hogy ugyanarról a helyzetről, ugyanarról az emberről, valakik jót mondanak, az egekbe magasztalják, mások meg mindenhol bántják, rosszat mondanak róla, sőt egyenesen szapulják és gyalázzák. Mint ámítók és mégis igazak. Az apostol átérte Korintusban, azt mondták a korintusiak, hogy rászedtél bennünket, ámítónak tartották. Pedig az igazság igéjével mentek a korintusiak közé, mert Isten igéje az igazság igéje. Vagy egyszerre ismeretlenek és ismerősök. Ha csak általánosságban veszem ezt a kettőséget, ma, amikor mindenki sztár, amikor mindenki ismert a maga szubkultúrájában, ugyanakkor nem ismert senki sem, még általános értelemben is átéljék ezt a csodát, illetve ezt a nyomorúságot, ezt a kettőséget, hát még, mint Isten szolgái. Vagy egyszerre halálra váltak, és mégis élők. Erről még fogok szólni. Egyszerre halálra váltak, és mégis élők. Érted? Egyszerre szomorkodók, és mégis örvendezők. Hát kell ezt magyarázni. Valaki egyszer nekem azt mondta, hogy az igazán intelligens ember ebben a világban csak depressziós lehet. Ezzel így nem értek egyet, de hogy meg tud szomorodni a világ sok-sok nyomorúságán és baján, és mégsem keseredik bele, hanem örvendező. Egyszerre szomorúak, és örvendezők. Egyszerre szegények és gazdagok, evangéliumi értelemben mondja az apostol, másokat gazdagítók, vagyis hát ki a szegény és ki a gazdag, hát mennyire relatív, mindannyian átérezzük ezt a kettőséget, attól függ, hogy kihez mérjük magunkat, hogy szegények vagyunk, vagy gazdagok vagyunk, de nincs az a szegény, akinek ne lenne annyia, hogy a másikat, a mellette lévőt ne tudná gazdagítani. Olyanok, mint akiknek nincs semmiük, és mégis övék minden. Kedves testvéreim, utaltam a kettőségek felsorolásában arra, hogy minden ember ebben a világban ezt a kettőséget átéli. Az a különbség, mondjuk ki, hogy akik nem hitben járnak, azok menekülnek, amíg tehetik ezzel a kettősség elől a jó irányában. Ne kelljen szembenézni a problémákkal. Hát ez a jóléti társadalom élvezeti kultúrája, hogy csak a jót látni, minden rendben van, amennyire lehet, élvezzük az életet most, minél többet. Ne kelljen szembesülni csak a jóval, a rosszal ne, ameddig lehet. De hit nélkül járva mégis azt tapasztaljuk, hogy megtapasztalva ezt a kettősséget, ezt a hullámzást, hit nélkül halálra válunk, és nem élünk. Hogy a 9 kettősségből csak egyet emeljek ki. Elkerülhetetlen. Halálra válunk, és nem élünk. És Isten szolgái, ezt a sok-sok kettősséget, mindegyik kettősségre egy külön ige hirdetést lehetne mondani, egy evangelizációs sorozatot lehetne tartani csak erről a néhány versről, azok ezt a kettősséget reménységben élik meg. Látják a problémákat, két lábbal a földön járnak, de nem keserednek bele. Mert reménységük van, győzelmük van a Jézus Krisztusban, mint akiknek semmiük sincs, mindent odaadnak, és akiké mégis minden az örök életben és az üdvösségben, és onnan visszafele tekintenek erre a földi életre. Vagyis akik nem halálra válnak, hanem élnek új élettel ebben a világban, odaállt pedig az örök életben. Adjunk hálát ezen a nyári vasárnapon. Urunk, köszönjük ezt a kegyelmi állapotot, hogy hitben járhatunk, hogy megnyitottad az értelmünket és a szívünket, hogy a te szolgáid lehetünk, és Krisztus hittel a te ügyedben fáradozhatunk, és szolgálatunk kettősségét is ezzel a reménységgel élhetjük meg. Kérlek benneteket, mert minden ige hirdetésnek, minden tanításnak az a lényege, hogy mocorogjon egy kicsit bennünk ez az ige. És az, amelyre lapozzuk fel a mai textust. Olvassuk újra. És csodálkozzunk rá ennek az igének a gyönyörűségére, erre a 3x9 összesen 27 jellemzőre, amit én most próbáltam csoportosítani. Ilyenek lehetünk mi az Isten szolgái. Áldott legyen ezért az élő Isten, és mint szolgákon keresztül az ő evangéliumával, Urunk, hadd járjuk át a világot. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan öröm a mai ige üzenete. Köszönjük ezt a felülről való méltóságot, hogy a te követőid lehetünk. Megvalljuk neked ebben a bizonytalan világban, hogy egyre inkább látjuk, köszönjük ezt neked, hogy ez életünk egyetlen értelme, öröme, erőforrása, reménysége. Köszönjük a Krisztus hitben való fáradozást, és azt, hogy fáradozunk, elfáradunk, de nem fáradunk meg. Köszönjük, hogy a te ügyedet képviselhetjük, az egyetlen örök igazságot, mégpedig krisztusi szeretettel, tőled való hitelességgel. Urunk, könyörülj rajtunk, és óvj meg bennünket ebben a világban minden keresztény agresszivitástól, amikor tapintatlanul, durván a saját felismert igazságainkban elbizakodva fordulunk mások felé. Adj ugyanakkor szelíd határozottságot és kitvalló bátorságot nekünk, mert erre is nagy szükség van ebben a szolgálatban. És köszönjük neked, Urunk, hogy életünk kettősségét ebben a világban, az örök élet győzelméből, a te feltámadásod örömhíréből szemlélhetjük és élhetjük meg. Így áld meg ezt a gyülekezetet, itt jelenlévő testvéreinket, a nyaroló testvéreket, akik más gyülekezetből érkeztek, imádsággal gondolva azokra is, akik nem tudtak eljönni. És éppen a mai ige bátorító üzenetébe kapaszkodva kérjük gyászoló testvéreinkre a te mindenre elégséges vigasztalásodat. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk. Együtt adhatunk hálát elköltözött szerettük életéért. Kérünk téged, Urunk, hogy szenteld meg közöttünk Nagy Lajos esperes lelkipásztor testvérünk emlékét az örök élet reménységében, s adj vigasztalást, hogy eddig is adtál hitet, erőt, reménységet szeretteinek. Hallgass meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, egyszülött fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.